Nézz, Krisztusra ne félj, és ne retteg, ha megpróbáltatások érnek. Ő a vezetőd, és megmentett, ha nehéz helyzetbe kerültél. Te vagy Istenem, kezedbe teszem életem örökre. Biztos sziklaszál, szereteted határtalan, veled nyugodt vagyok. Nézz, Krisztusra ne félj, ne kételkedj, ha összecsap az ár feletted. Bízz kegyelmében, kezét nyújtja, nem engedi, hogy elsüllyedjél. Te vagy Istenem, kezedbe teszem életem örökre. Biztos sziklaszál, szereteted határtalan, veled nyugodt vagyok. Higgyél Jézusban, és ne feledd, hűséggel gondodat viselte. Ma is tudnod kell, egy bizonyos, amit ígérve teljesíti. Te vagy Istenem, kezedbe teszem életem örökre. Biztos sziklaszál, szereteted határtalan, veled nyugodt vagyok. Nézz, Krisztusra ne félj, nézz, Krisztusra ne félj.
Krisztusban szeretett testvéreim, a mai alkalommal az ősegyház győzelmének titkáról és belső erejéről szeretnék szólni. Úgy gondolom, hogy a Jézus Krisztus második eljövetelére való felkészülésben elengedhetetlenül fontos, hogy valamelyest megértsük, sőt, minél inkább, minél nagyobb mélységeiben megértsük, hogy az ősegyház, amikor a Szentlélek kiáradásakor elindult, akkor milyen erővel, milyen belső tartással, örömmel, missziós buzgósággal és milyen szeretettel indult, és hogyan tudott győzni, úgyhogy már az első alkalommal gyakorlatilag egyetlen nemzedéken belül az akkor ismert föld valamennyi lakósa számára elvitték az evangéliumot. Az ősegyház életéről és tanításáról, eredményes missziójáról az Új Szövetségben több helyen is olvashatunk, nem csak az apostolok leveleiben, hanem az apostolok cselekedeteiben és a Jelenések könyvében is. Hogyha egyetlen szentírási hellyel szeretném kifejezni, hogy Jézus Krisztusnak mi a bemutatása, vagy miképpen értékelte ő az ősegyháznak az erejét és a szentségét, akkor a Jelenések könyve 6. fejezet 2. versét ajánlom mindenki figyelmébe. Úgyhogy fel is olvasom, és ez lesz a mai Isten tiszteletünk alapigéje. Jelenések könyve 6. fejezet 2. verse így szól. És láttam, és ime egy fehér ló, és a rajta ülénél íj volt, és adaték néki korona, és kijött győzve, hogy győzzön. Kedves testvéreim, ebben a látomásban, amit János apostol Patmosz szigetén látott, együtt kell látnunk a fehér lovat, a lovassal, a kezében az íjjal, és az, hogy adatott néki korona, és kijött győzve, hogy győzzön. Tehát az apostol egy fehér lovon ülő íjászt látott, akinek korona vagy babér koszorú adatott, és kijött győzve, hogy győzzön. Itt a korona helyén a görögben a Stefanos szerepel, ami nem csak koronát jelent, hanem sokkal inkább, vagy nagy valószínűséggel inkább babérkoszorút jelent. A babérkoszorút az ókorban a győztesek kapták. A fehér lovon ülő íjász pedig győztesen jön ki, hogy győzzön. Tehát a Biblia szövegben benne van a korona helyes értelmezésének a kulcsa, hiszen kijött győzve, hogy győzzön. A Jelenések könyvében más helyeken szerepel a korona kifejezés, fölváltva a diadém és a Stefanos. És mindig a szöveg összefüggés alapján látjuk meg, hogy mikor diadém, mikor valódi korona, és mikor Stefanos, mikor babérkoszorú. Aki nem magából a Szentírásból veszi a Szentírás által használt jelképek értelmezését, az sajnos idegen magyarázatot visz a Szentírás jelképeinek az értelmezéséhez, az nem csak megsérti a Szentírás önmagát magyarázza alapelvet, hanem sajnos másokat is félre fog vezetni. Tehát nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy kívülről egy másik hagyomány nyomán próbáljuk értelmezni, hogy mit jelent itt ez a kis látomás a hat pecsét felszakításánál, az első pecsét felszakításakor, a fehér lovas, a fehér ló az íjásszal, amikor kijött. Tehát benne van a szövegben annak az értelme, és annak megfelelően kell, hogy értelmezzük, mert ez a helyes, hiszen a Biblia magyarázza önmagát. A Jelenések 6. fejezetében az első 4 pecsét felszakításakor 4 különböző színű ló érkezik, és egy-egy lovas vele együtt. Tehát az első ló fehér színű, erről olvastunk most. A második ló az vérvörös, a harmadik pedig fekete színű, és a negyedik halott sárga. Mindegyik egy-egy korszakot jelképez a kereszténység elindulása után. Most nem tudunk mindegyik korszakkal külön foglalkozni, mert nem ez a témánk. A lényeg az, hogy az első korszakot jelképezi ez a fehér ló és a rajta ülő íjász, akinek korona adatott, és kijött győzve, hogy győzzön. Istentől kapta ezt a koronát, ezt a babérkoszorút, az ős egyház, mert maga az egyház ura Krisztus igazolta jelekkel és csodákkal az ős egyházat, hogy az Istentől való. Ugyanis az apostolok által számos jel és csoda történt. Nem csak gyógyulások, hanem halott feltámasztásról is tudunk. Például Pál apostol Eutikuszt föltámasztotta, vagy Péter apostol Tabitát föltámasztotta a halálból. Tehát tudunk ilyen eseteket, sőt, amikor Ananiás és Szafíra a Szentléleknek hazudtak, és azt mondták, hogy az egész mezőnek az árát elhozták az apostolok lába elé, miközben ők visszatartottak ebből, akkor hát a hazugságuk miatt az életükkel fizettek. És nagy félelem, Isten félelem szállta meg a gyülekezetet, ugyanis ennek következtében látták az emberek, hogy az apostolokat a Szentlélek ereje, világossága kíséri, és a tekintélyük az apostoloknak növekedett. Ám az a kijelentés, hogy ez a lovas kijött győzve, hogy győzzön, arra utal, hogy az ősegyház elsősorban itt most a jeruzsálemi ősegyházat kell érteni. Az ősegyház tagjainak a szentsége és egymás iránti szeretete olyan kisugárzó közösséget teremtett, amely hatékonnyá tette a tanúságtételt. Szeretném kiegészíteni, nem csak az jeruzsálemi gyülekezetről van szó, bár arról két helyen is olvashatunk az apostolok cselekedeteiben, hanem hogyha az egész korszakot nézzük, és azt a küzdelmet, amit végül is győztesen vívtak meg, a Szentlélek segítsége által jellemzi a Jelenések könyvében János apostol által az Úr így, hogy fehér ló rajta ülő lovassal, a kezében így, adatott neki korona, kijött győzve, hogy győzzön. Az őskeresztényeknek a hite és az egymás iránti szeretete ott volt fedezetként az evangélium hirdetése kapcsán. Tehát amikor ők hirdették az evangéliumot, akkor nem csak elméleteket hirdettek, nem csak bibliai összefüggésekre hívták fel a figyelmet, hanem ott volt a közösségnek az ereje, és a közösségnek az ereje abban volt, hogy ők engedelmeskedtek az igének, hogy szeretetben éltek, hogy engedelmeskedtek Krisztus parancsolatainak, és a Szentlélek kiárat rájuk, és növekedtek az életszentségben. És ez hatékonnyá tette a Szentlélek működését és az evangélium hirdetését. Így az Isten igéje növekedett és hatalmat vett az emberi szíveken. És azt írja a Szentírás, hogy az Úr napról napra növelte az üdvözülendők számát. Az íj vagy a nyíl a lovas kezében Isten igéjét jelképezi. Ahogyan a két élő éles kard például a zsidókhoz írott levélben szintén az Isten igéjét jelképezi. A fehér lovasnak ez az egyetlen harci eszköze. Természetesen itt most ezt jelképes értelemben kell érteni. Bizonyára ismerjük Pál apostolnak az efezusi levélben összefoglalt lelki fegyverzetet, hogy a keresztény embernek milyen lelki fegyvereket ajánl, amelyeket naponta magára kellene, hogy ölteni minden keresztény embernek. Több védekező fegyver van, de egyetlen egy támadó fegyver, és ez nem más, mint az Isten igéje, a lélek kardja. Tehát az efezusi levél 6. fejezetéből a 17. vers egyik részét akkor fel is olvasom. Vegyétek föl a léleknek kardját, amely az Istennek beszéde. Tehát vegyétek föl a léleknek kardját, amely az Istennek beszéde. A fehér lovasnak a kezében íj, az íj még kifejezőbb fegyver, mert pontosan célba lehet vele találni. Mivel tudjuk azonosítani az íjat, mint jelképet? Ézsaiás könyve, 49. fejezet, 2. verse, és a Prédikátor könyvében egy másik biblia vers segítségével tudjuk pontosan azonosítani, hogy mit is jelent ez a jelkép. Tehát akkor az Ézsaiás 49. fejezet, 2. versét olvasom, ezt írja az Isten igéje Ézsaiás, hasonlóvá tevé számat az éles kardhoz, és keze árnyékában rejtette engem, és fényes nyillá tett engemet, és a tegzébe zárt engem. Észrevettük? Egyetlen biblia versen belül a profétának a beszéde hasonlít az éles kardhoz, őt magát pedig fényes nyílnak mutatja be, azt mondja, hogy keze árnyékában rejtette engem, és fényes nyillá tett engem, és a tegzébe zárt engem. Tehát egyetlen versen belül szerepel az éles kard és az íj. A próféta szája éles kardhoz hasonló, amely az Isten beszédét szólja. De testvéreim, amikor az Isten igéje utat tör magának, akkor átjárja a Szentlélek erejéből először a próféta lényét. Aki azt hirdeti, aki azt képviseli, teljesen átjárja, így ő maga lesz nyillá Isten kezében. Isten szolgája lesz, aki által Isten célba juttatja az üzenetet. Nem tudom, hogy érthető voltam-e ebben a vonatkozásban. A prófétát az Isten neveli, elrejti keze árnyékában, védelmezi őt, fényes nyillá teszi, olyanná, hogy amikor a nagy íjász kilövi azt, messziről meglátszik. Fényes nyillá tett engemet. Dicsőségessé tette a próféta jellemét és az üzenetet. El tudjuk képzelni, amikor az íjász kilő egy fényes nyílat, hogy az látszik messziről, hogy hogyan ér célba, sokak számára. És mi történt? És amikor elérkezik az ideje, akkor előveszi a Jóisten a tegzéből ezt a nyílvesszőt, és kilövi. Így szól, kevés az, hogy nékem szolgám légy Jákob nemzetségének megépítésére, és Izrael megszabadultjainak visszahozására, sőt a népeknek is világosságul adtalak, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen. Ézsaiás proféta által az Isten világosságot adott a népeknek. Világos üzenetet juttatott célba a proféta szava által. Szeretném most egy másik igeverssel is kiegészíteni ezt a jelképet, mert még talán ide kívánkozik a Prédikátor könyve 12. fejezetéből a 13. verset. A bölcsnek beszédei hasonlatosak az ösztökéhez, és mint a szegek, erősen le vannak verve a gyülekezetek tanítóinak szavai, amelyek egy pásztortól adattak. Még egyszer elolvasom, és akkor egyik részét egy másik fordításból is fogjuk hallani. A bölcseknek beszédei hasonlatosak az ösztökéhez, és mint a szegek. Erősen le vannak verve a gyülekezetek tanítóinak szavai, amelyek egy pásztortól adattak. Hát a pásztor nyilván Jézus Krisztus. Itt most nem nevezi néven, de tudjuk, hogy Jézus Krisztus az, aki tanít minden alkalommal. És a bölcsnek a szavai a gyülekezet vezetőnek, vagy a lelkésznek, vagy adott esetben az ige hirdetőnek a szavai olyanok, mint a szegek, amelyek által pontosan, világosan ki vannak jelölve a határok, és le vannak oda verve az ember lelkébe, hogy mik a Biblia igazságai, hogy azoktól senki ne térjen el. Na most, hogyha a szeget így be lehet verni jelképes értelemben egy deszkába, és az ott marad, hát akkor egy kilőtt nyílvesszőt, amit pontosan célba irányítanak. Ebben az esetben maga a Jóisten, amikor elküld egy üzenetet egy proféta által, vagy az ő eszköze által, hát az ne érkezne célba pontosan? Az emberi szívekben ne találna be? Hát tökéletes jelképez, testvéreim, arra, hogy az Isten eszközét, a profétát, illetve az üzenetet együtt jelképezze. Feltehetjük a kérdést, hogy mi volt a titka az ősegyház életének. És most az apostolok cselekedeteiből és a jelenések könyve alapján fogjuk ezt megvizsgálni. Az apostolok cselekedetei második fejezetében olvashatunk a jeruzsálemi gyülekezetről, az első gyülekezetről. Ott a következőt olvasom a 42. verstől. És foglalatosak voltak, vagy álhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és közösségében, a kenyérnek megtörésében és a könyörgésekben. Támad pedig minden lélekben félelem, nyilván Isten félelem, az apostolok sok csodát és jelt tettek. Mindnyájan pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. És jószágukat és marháikat eladogatták, és szétosztották azoknak mindenkinek, amint kinek-kinek szüksége volt. És minden nap egy akarattal kitartva a templomban, és megtörve házonként a kenyeret, részesedtek eledelben, örömmel és tiszta szívvel. Dicsérve az Istent, és az egész nép előtt kedvességet találva. Az Úr pedig naponta szaporította a gyülekezetet üdvözülendőkkel. Miben tartottak ki a jeruzsálemi hívek? Álhatatosan kitartottak az apostolok tanításában. Milyen tanítás volt ez? Az, amire Krisztus és a Szentlélek tanította őket. Természetesen az Ószövetség kijelentéseit is Jézus Krisztusra vonatkozóan értelmezték. Hiszen Krisztusban nyer értelmet annak minden kijelentése. Valamennyi kijelentése és ígérete. Ez azt is jelenti, testvéreim, hogy kitartottak az apostolok tanításában, hogy a tévtanítással és a tévtanítókkal megküzdöttek és megmaradtak. Az igaz tanításban. A gyülekezetekben megküzdöttek a tévtanításokkal, azokat leleplezték, és hogyha a tévtanító ragaszkodott a tévtanításához, annak ellenére, hogy más volt a Biblia tanítása, akkor nem mentek a tévtanító után. Ezt igazolja a jelenések könyvéből az első gyülekezethez írott levél. Nézzük meg! Az első gyülekezethez írott levél az efezusi levél, a jelenések könyvén belül. A második fejezetből. Figyeljük csak meg, hogy ott mi van megírva. Hogy Krisztus hogy látja az ősegyházat, az első gyülekezetet? Most csak a második verset olvasom fel, de talán majd fel fogom a többi verset is olvasni. Tudom a te dolgaidat, vagy a te cselekedeteidet, és a te fáradtságodat, és tűrésedet, és hogy a gonoszokat nem szenvedheted. És megpróbáltad azokat, akik apostoloknak mondják magukat, holott nem azok. És hazugoknak találtad őket. Mit tett az ősegyház? Az ősegyház gyülekezeten ragaszkodott Krisztus tanításához, és megpróbálta azokat, akik apostoloknak látszottak, akik nagy tekintéllyel tanítottak. Az ige mérlegén és a gyümölcseik alapján megvizsgálta őket, és hazugoknak találta őket. Így tudott a gyülekezet megtisztulni. Így tudott győztesként a világ elé lépni, hogy képviselje az evangéliumot. Ezért írja a jelenések könyve 6. fejezetében az első lovasról, hogy fehér lovas volt. Fehér ló volt. Tehát a fehér a tisztaság jelképe. és kijött győzve, hogy győzzön. Hát ha a gyülekezeteken belül a tévtanításokat föl tudták számolni, és egyéb egyenetlenségeket, hát akkor természetes az, hogy győztesként kerültek a világ elé, és az evangéliumnak volt ereje. Ha a belső meghasonlást föl tudja egy közösség számolni, akkor annak kisugárzó ereje lesz mindenképpen. Az ősegyház gyülekezetei az apostoloktól kapott gyülekezeti rend által, az Isten igéje segítségével és a Szentlélektől kapott lelkek megkülönböztetésének ajándékával ki tudta szűrni és le tudta leplezni tehát a tévtanításokat és a tévtanítókat, és továbbra is álhatatosan kitartottak az apostolok tanítása mellett. Ez volt az egyik dolog, ami jellemezte. Mi volt a másik, amit olvastunk? Álhatatosan kitartottak az apostolok közösségében is. A krisztusi közösségben, amit Krisztus elindított. Az a gyülekezeti rend és egyházmodell, amit a testvéri szeretet hatott át, és amit a gyülekezeti vének láttak el, szilárdnak bizonyult. Minden gyülekezet élén több gyülekezeti vén is állt, vagy volt. Legalább kettő. Azért, mert az új szövetségben a presbiteros, a gyülekezeti vén kifejezés mindig többes számba szerepel, soha nem egyes számba. És a Titus leveléből tudjuk, hogy az episzkopos, ami felügyelőt jelent, az váltó fogalom a presbiterosszal. Tehát amit a károlyi fordítás püspöknek fordít, az nem más, mint episzkopos, felügyelő. És a presbiteros az nem más, mint gyülekezeti vén. És a Titus leveléből derül ki, hogy ez nem két külön tisztség, hanem ez váltó fogalom az új szövetségben. De ezt most szeretném is felolvasni, mert különben nem világos. És nem csak a Titus levelében van így, hanem fogjuk látni, hogy az apostolok cselekedeteiben is így van ez. Tehát nagyobb felelősségről beszélhetünk, de mindenképpen mindenkire vonatkozik a krisztusi szeretet, és a gyülekezetben mindenki egyenlő. Nagyobb felelősségvállalás van, de a testvéri szeretet mindenkit egyenlővé tesz. Tehát akkor szeretnék akkor felolvasni ezt a Titus leveléből, az első fejezetből, az 5. verstől. Ezt írja Pál apostol Titusnak. A véget hagytalak téged Krétában, hogy a hátramaradt dolgokat hozd rendbe, és rendelj vagy állíts városonként presbitereket, amiképpen én néked meghagytam. Ha van fedhetetlen egyfeleségű férfiú, akinek hívő nem kicsapongással vádolt, avagy engedetlen gyermekei vannak. Mert szükséges, hogy a püspök vagy az episzkoposz fedhetetlen legyen, mint Isten sáfára. Észrevettük, hogy tulajdonképpen eddig beszélt a presbiterekről, és a mondatot úgy folytatja, mert szükséges, hogy a felvigyázó fedhetetlen legyen, mint Isten sáfára nem akaratos, nem haragos, nem részeges, nem verekedő, nem rút nyerészkedő, hanem vendégszerető, jónak kedvelője, mértékletes, igaz, tiszta és magatűrtető, aki a tudományt vagy a tanítás szerint való igaz beszédhez tartja magát, hogy inthessen az egészséges tudománnyal és meggyőzhesse az ellenkezőket. Nem is olvasom tovább. De szeretném, hogyha most akkor megnéznénk tulajdonképpen, hogy Lukács az apostolok cselekedeteiben hogyan írja le azt a jelenetet, amikor Milétoszba hívatja Pál apostol az efezusi véneket? Hogy ott mi hangzik el? Mert ugyanerről van szó. Tehát az efezusi véneket Pál apostol Milétoszba hívatja, és azok elmennek hozzá. Milétuszból a 17. vers, azonban küldvén Efezusba magához hívatta a gyülekezet véneit, presbitereit, többes szám. Kik érkeztek? A gyülekezet vénei. És nézzük meg, hogy mit mond nekik Pál apostol. 28. vers. Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, amelyben a Szentlélek titeket vigyázókká tett, episzkoposzokká tett, az Isten egyházának legeltetésére, amelyet tulajdon vérével szerzett. A presbitereket tette vigyázókká, hogy ők adnak majd számot a gyülekezetről, nagyobb felelősséget hordoznak, és ezért Isten számon kéri őket. És így olvasom tovább, mert én tudom azt, hogy az én eltávozásom után jönnek ti közétek gonosz farkasok, akik nem kedveznek a nyájnak, sőt, ti magatok közül is támadnak férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, hogy a tanítványukat maguk után vonják. Pál apostol tudta azt, hogy a gyülekezetet, a gyülekezeti rendet evangéliumi módon Krisztustól kapott rendelés alapján kell megerősítenie. Egyház szervezetileg is. Nem elegendők csak a karizmák. Szükséges az egyházi rend, pontosabban az evangéliumi rend, hogy gyülekezeti vének legyenek a gyülekezetek élén. Nagyobb felelősséggel. Mert ők, az ők segítségükkel könnyebb kiszűrni azokat a tévtanításokat, vagy tévtanítókat, amelyek felütik a fejüket a gyülekezetben. Vagy felüthetik a fejüket, és Pál apostol tudta, hogy ez meg fog történni. A Jelenések könyve szerint az ősegyház végül is győztesen került ki, minden szempontból. Miért? Mert kitartottak az apostolok tanításában és közösségében. A Krisztustól rendelt közösségben. A Jelenések 2.2 így hangzik. Tudom a te dolgaidat, cselekedeteidet, a te fáradtságodat és tűrésedet, hogy a gonoszokat nem szenvedheted, és megkísértetted azokat, akik apostoloknak mondják, magukat, holott nem azok, és hazugoknak találtad őket. És talán még a 6. versből azt is felolvasom. De az megvan benned, hogy a nikolaiták cselekedetei gyűlölöd, amelyet én is gyűlölök. Láthatjuk, hogy az ősegyház a bűnnel semmilyen szinten nem vállalt közösséget. Hogy gyűlölték a nikolaiták tanítását, hogy elfordultak a gonoszoktól, ez azért volt, mert madarat tolláról, ember barátjáról ítélik meg. Tehát ahol amilyen közösségben az ember jól érzi magát, egy világi léha közösségben gyakorlatilag ahhoz fog hasonulni. Nem? Nem erről van szó. De amikor az ember lelke szent lélekkel van tele, amikor az Isten igéje ott lakik benne gazdagon, akkor nem vágyik ilyen társaságra, hanem arra vágyik, hogy Isten hívő népével együtt növekedjen Krisztusban, és részesedjen Isten áldásaiban, és mások számára is áldás lehessen. Tehát az első gyülekezet keresztény hívői álhatatosan kitartottak a kenyértörésben és a buzgó imádságban is. Mit jelent, hogy a kenyértörésben? Jelenti az úrvacsoravételt, amit rendszeresen végeztek, és jelenti az úrvacsorával egybekötött vagy azt követő szeretet lakomát is. Asztali közösséget. Hát ha valaki nem vállal valakivel asztal közösséget, vagy az úrvacsorában nem tud lábat mosni a másik testvérével, akkor hogyan lehetne azon az Isten áldása rajta azon a közösségen? Tehát láthatod, hogy kitartottak a kenyértörésben. Mit jelent? Folyamatosan Krisztus áldozata, értük meghozott megváltói áldozata, szenvedése, kínhalála és feltámadása ott volt az előtérben, a szemük előtt. Tudták, hogy Krisztus ezt az ő bűneikért vállalta. Tudták azt, és érezték, hogy ennek hatalmas ára volt. Áron védtettek meg a földről, a bárány zsengéjül. Ezt ők naponta komolyan vették. Nem csak az úrvacsora vételkor, naponta. És ez segített nekik abban, hogy megtagadják az ént, hogy legyőzzék a bűnt, és Krisztus parancsolatainak tudjanak engedelmeskedni. Szem előtt tartották, hogy Krisztus föltámadta halálból, mert az Atya föltámasztotta őt, és elküldte nekik a Szent Lelket. Az állandó egyéni és közös imádságból is erőt merítettek. Nem csak az úrvacsorából, mert azt mondja, hogy kitartottak a könyörgésekben. A közös imádságban kitartottak. Megmaradtak így a Krisztustól rendelt testvéri közösségben, levetették a vetekedést és a büszkeséget, eljutottak a szív tisztaságára minden tekintetben, paráznosság, hűtlenség, kétértelmű beszéd. Szóba se jöhetett közöttük. Különben nem kaphattak volna koronát, babérkoszorút. Nem tudtak volna győztesként kijönni. A saját magukkal megvívott küzdelem után nem tudtak volna győztesként kijönni és az evangéliumot képviselni. Testvéreim, először az egyéni és a közösségi életünk rendbetétele a legfontosabb. Hogy odavigyük ezt Krisztus elé, hogy engedelmeskedjük minden tekintetben Krisztusnak, azért, hogy az evangélium hirdetésnek átütő ereje legyen. Azért, hogy az evangélium világossága terjedjen az egész világon. Tehát mi az első lépés? A Krisztussal együtt megküzdött, önmagam fölött aratott győzele. Ebben viszont szerepe van a hívő közösségnek is. Mert a közösség az, a hívő testvér az, aki bátorít, aki netán szembesít, aki maga mellé ütet egy baráti beszélgetésre. És elmondja, hogy drága testvérem, nagyon szeretlek, de aggódok érted. Az utóbbi időben Úgy érzem, hogy eltávolodtál a jó Istentől. Lehet, hogy tévedek. De aggódom érted, mert szeretlek és imádkozom érted. Lehet, hogy akkor az illető azt mondja, hogy hát ez nem egészen így van. De hazamegy és otthon elgondolkodik. És valamit tettél érte, hogy ne távolodjon el Krisztustól és a gyülekezettől. Akkor most felolvasom, hogy Krisztus hogyan látta az ősegyházat a Jelenések könyve második fejezete alapján. Az összes verset felolvasom, mert szeretném kiemelni, hogy mit takar az, hogy ki jött győzve, hogy győzzön, és hogy fehér lovon ült, hogy a szívében valódi krisztusi tisztaság volt a gyülekezet valamennyi tagjának, és hogy így képviselhették, mint közösség is az Isten igéjét. Az efezusbeli gyülekezet angyalának, vagy vezetőjének, követének írd meg. Ezeket mondja az, aki az ő jobb kezében tartja a 7 csillagot, aki jár a 7 arany gyertyatartó között, vagy a 7 lámpás között. Jézus Krisztusról van itt szó. Látomásban látja ezt az apostol. Tudom a te cselekedeteit, és a te fáradtságodat, és tűrésedet, hogy a gonoszokat nem szenvedheted, és megpróbáltad azokat, akik apostoloknak mondják magukat, holott nem azok, és hazugoknak találtad őket. És terhet viseltél, és béketűrő vagy, és az én nevemért fáradoztál, vagy szenvedtél, és nem fáradtál el. De az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Emlékezzél meg azért, honnét estél ki, és térj meg, és az előbbi cselekedetet cselekedd. Ha pedig nem hamar eljövök hozzád, és a te gyertyatartódot kimozdítom a helyéről, ha meg nem térsz, azaz megrázza a lámpást, Jézus. Egy kis magyarázatot fűztem hozzá most. Megengedi a megrázkodtatást, a nehézséget. Annak érdekében, hogy a lámpásnak a lángja föllobbanjon, hogy Krisztus szeretete jobban lobogjon a szívünkben, zárója bezárva. Olvasom tovább. De az megvan benned, hogy a nikolaiták cselekedeteit gyűlölöd, amelyeket én is gyűlölök. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. A győzedelmesnek enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomának közepette van. Milyenek voltak az ős keresztények? Hadd lássuk szemünk előtt ezt a győztes, hívő csapatot. Krisztusét fáradoztak, hosszan tűrtek. A gonoszsággal, bűnnel közösséget nem vállaltak. Legyőzték az önzésüket. Terhet viseltél és béketűrő vagy, olvastuk a harmadik versben. Felelősséget és munkát vállaltak Krisztusért, és álhatatosak voltak a szeretetben. Mit jelent ez? Újra és újra megtanultak egymásnak megbocsájtani, és egymástól bocsánatot kérni. Bátorították és erősítették egymást. Egymás terhét hordozták, és így töltötték be Krisztus törvényét. Krisztus nevéért nem csak fáradoztak, hanem szenvedtek is. Lehet, hogy te erre azt mondod, hát kérem szépen, akkor még nem is volt üldözés. Hát dehogy ne. Hát ott volt István diakónus. Megkövezése, az robbantotta ki az üldözést. De hadd kérdezzem meg, hogy az nem szenvedés, amikor az ember saját magával szembesül? Hát annál nagyobb szenvedés nem kell, mikor az ember saját magával szembesül, és rádöbben, hogy nem az, aminek látszik. Amikor az ember nem csak szembesül saját magával, hanem fel is akarja venni a küzdelmet, hogy Krisztusivá váljon, és ne maradjon az, ami a valójában. Bűnös, kározatra méltó embernek, hanem szeretne üdvösséget nyerni, szeretne Krisztusivá válni. Hát azt gondolom, hogy ez szenvedéssel jár. Önmagunk megtagadása, az önmagunkkal folytatott küzdelem. Kedves testvéreim, de mindenek előtt szeretném hangsúlyozni, hogy a Krisztus hívők az ősegyházban Isten kegyelmében bíztak. Isten kegyelmére építettek, és nem saját magukra. Bíztak ebben, hogy az Isten, amit megígért, azt végigviszi, és ha ők nem is méltók rá, de az Isten meg fogja őket segíteni. És az Úr nem hagyta el őket. És a Krisztusért való fáradozásban, ebben a misszióban, az önmagukkal vívott küzdelemben, testvéreim, nem fáradtak el. Hát ez nem csodálatos? Nem fáradtak el. A Szentlélek vigasztalta őket. Újabb és újabb erőforrást kaptak. Hogy kapták ezt az erőforrást? Hát elmondtam. Kitartottak az apostolok tanításában, annak a közösségében, az úrvacsorában, a kenyértörésben. Krisztus életét és áldozatát szemlélték, és kitartottak az imádságba. Álhatatosan. Hadd mondjam azt, az új szövetséget idézve, aki nem szabályszerűen küzd, az elfárad, és nem is koronáztatik meg. Sajnos testvéreim, én gyakran elfáradtam. Mert nem, valószínűleg nem szabályszerűen küzdöttem. Az evangéliumi módszereket ne tegyük félre, testvéreim. A krisztusi módszereket. Aki igazságot cselekszik, az a világosságra megy. Hogy nyilvánvaló legyen, hogy a tetteit Istenbe vitte végbe. És nem hátsó ablakon próbál bemászni. Hanem az ajtón megy be. Az ajtó maga Jézus. Én vagyok az ajtó. Aki rajtam megy be, az bejár, kijár, legelőtt talál. És szabad lesz. Ezt jelenti bejár és kijár. Legelőtt talál megfelelő táplálékot kap. Válasszuk a hivatalos, a közösségben, az egyházban a helyes megoldásokat, módszereket, testvéreim. És ne a hátsó kapukon járkáljunk, az ajtókon. Mert aki az ajtót kikerüli, az Krisztust kerüli ki. Mert Krisztus az ajtó. Tehát csak krisztusi módszereket és eszközöket vehetünk igénybe. Mondok egy példát. Ha vétkezik a te atyád fia, ezt az előbb említettem, ütesd magad mellé baráti beszélgetésre. És ne kibeszéld őt a háta mögött, főként pedig ne vádold őt. Vagy presbiter ellen ne fogadj el vádot csak két vagy három tanú bizonyságára. A presbiter az többszörösen kipróbált. Azért lett presbiter. Természetesen ő is vétkezhet, megtéved. Két-három tanú, és nem házas párok, vagy családtagok, hogy az érzelmi hatás vagy elfogultság esetleg jelen lehet, hanem egymástól függetlenül tanúk legyenek. Az ősegyház kijött győzve, hogy győzzön. Mégis Krisztus látott a gyülekezet életében egy hajszárepedést. És mi volt ez a hajszárepedés, amit gyakorlatilag alig vettek észre, vagy észre sem vettek? Ők végezték a missziót, mentek, amerre üldözés szenvedtek, mentek és hirdették az evangéliumot. Volt egy hajszárepedés a szívük mélyén, és ezt Krisztus látta. Az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Kedves testvérem, nem tudom, hogy érint tégedet ez a mondat. Mert engem nagyon mélyen érint. Az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Hát az első szeretetét szoktunk-e imádkozni? Szeretnénk-e visszanyerni a Krisztus iránti odaadó, mindent feláldozó szeretetet? Hadd kérdezzem meg. Hát ez a szeretet az, ami megtart minket, megoltalmaz a gonosztól és a bűntől, ami erőt ad a küzdelemben. Imádkozzunk ezért a szeretetért és egymásért. Mit tanácsol az Isten igéje? Krisztus mit mond? Azt mondja, hogy emlékezzél meg, hogy honnan estél ki. Tehát gondolkozz el egy kicsit, hogy milyen útat jártál be, honnan estél ki. És az előbbi cselekedeteidet cselekedd. Amikor a Krisztusnak adtad a szívedet, ugyanúgy járj el. Hasonló módon. Ha nem, eljövök hozzád, és megrázom a gyertyatartódot, a lámpásodat, megengedem a megpróbáltatást az életedben. De nem azért, mert kedvem telik ebben, hanem azért, mert abba telik kedvem, hogy nehogy a gyertyatartód kialudjon. Azért, hogy a te szereteted föllángoljon. Ezért van az, hogy a végidőben éppen a nehézségek, üldöztetések, megpróbáltatások között fognak a hívők megtisztulni, és valódi krisztusi szeretetre eljutni. Úgy látszik, testvérem, szükség van erre. Úgy tűnik. Mert magunktól nem nagyon ébredünk, és nem akarjuk elnyerni a krisztusi szeretetet, mint hogyha valami akadályozna a valódi megtérésben. Kedves testvéreim, Jézus második eljövetel előtt nekünk advent váró hívőknek is mindennél fontosabb, hogy magas életszentségre jussunk el Krisztus segítségével. Míg a győztesnek tekintett ősegyház életszentségénél és közösségi életénél is magasabb életszentségre akar Krisztus elvezetni minket. Igazi megszentelődésre. Ismerjük a Jelenések könyve 14. fejezetében azt a részt, amikor ott állnak a bárány trónja előtt, a választottak a 144 ezer. És ők azok, akikről a következőt mondja az Isten igéje. Szeretném ezt még felolvasni, és lassan majd a végére érek a mai ige hirdetésnek. Ezek áron vétettek meg a földről. Tudjuk, ugye, milyen áron?
Krisztus drága vérén. Ezek azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szűzek. Idegen egyházi tanítás, a Bibliától eltérő tanításokkal nem fertőztették meg magukat, a szívüket. Ezek azok, akik követik a bárányt, valahová megy. Követik Krisztust. Ezek áron vétettek meg az emberek közül Istennek és a báránynak zsengéjül. És az ő szájukban nem találtatott álnokság, mert az Istennek királyi széke előtt fedhetetlenek. Nem emberek előtt, Isten királyi széke előtt fedhetetlenek. És az ő szájukban nem találtatott álnokság. Testvéreim, ilyen életszentségre, magaslatra akarja Krisztus elvezetni az övéit, most itt a végidőben. És még számos újszövetségi kijelentéssel tudnám ezt alátámasztani, hogy Pál apostol írja, hogy az gyülekezeten ne legyen se szeplő, se ránc, hanem legyen tökéletes. Hogy fájdalommal szűri újra a gyülekezetet. Hogy tényleg olyan legyen, hogy Krisztushoz méltó. Erre vagyunk meghívva, testvéreim. Éppen ezért, kedves testvéreim, az Úr tanácsait követve mi is álhatatosan ragaszkodjunk az apostolok tanításához, közösségéhez, a krisztusi közösség megteremtéséhez, és annak a növekedéséhez. Ragaszkodjunk az úrvacsorához, a kenyértöréshez, a szeretet vendégséghez is. Vállaljunk egymással közösséget. Ragaszkodjunk az evangéliumi rendhez, gyülekezeti rendhez, mert az azért adatott, hogy erősítse a gyülekezetet, nem azért, hogy megfojtsa, hanem hogy erősítse, hogy táplálja, hogy erősítse. És tanuljuk meg a szabályszerű küzdelmet, hogy ami üdvözítünk, amikor megjelenik, mi is elnyerhessük a dicsőség hervadhatatlan koszorúját. Adja az Isten, hogy így legyen. Amen.